Di csértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádió, és benne a hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Jó volt visszaemlékezni az Eucharisztikus Kongresszus eseményeire, most viszont egy új témába kezdünk bele, így a pénteki hittanórákon. Az elmúlt szombaton volt a nagymarosi találkozó, és a nagymarosi találkozó egyik fakultáció most már jó régóta a kérdezt-felelek fakultáció, ahol föl lehet tenni kérdéseket bármivel kapcsolatban tulajdonképpen, és most négyen voltunk atyák, akik válaszoltunk a kérdésekre, ez egy kicsit időnként talán változik. Balázs András atya a maga 40 év körüli fiatalságával, jó magam 60 évesen, Varga Miklós Péter atya 77 évesen, Bükki Ákos atya pedig 90 évesen álltunk ki és válaszoltunk egy-egy kérdésre. Mindannyian az adott kérdésre elmondtuk az a gondolatainkat, ami akkor éppen eszünkbe jutott. Az lenne most a következő pár alkalommal, hogy egy ilyen kérdésnek a feleleteit meghallgatjuk, és akkor egy picit még ebben a témában igyekszünk elmélyedni, hogy ne csak ezek a spontán válaszok lehessenek meg, nyilván ennek is megvan a szépsége, értelme, de ugyanakkor az adott témát megpróbáljuk egy kicsit mélyebben is körüljárni, hiszen itt most azért bővebben van rá idő, mint a találkozónak a fakultációjában, tehát ez lenne a következő néhány alkalomnak a tematikája, menetrendje. Az első kérdés, amit körül jártunk, az az imádságra vonatkozott. Hallgassuk meg akkor most, ami elhangzott ebben a fakultációban.
Hogyan kell jól imádkozni? Milyen a jó ima? Te nagy mester vagy imának, hogyan kell jól imádkozni?
Hát az apostolok is kérték, hogy Uram, taníts meg minket imádkozni, de jó lenne, ha lenne rá egy recept. De az sajnos nincsen. Azt gondolom, hogy hát elsősorban időt kell szánni, minőségi időt kell szánni az Istenre. Románok Varini azt mondja, hogy ha valaki csak akkor imádkozik, amúgy jól esik az imádsága neki, akkor hamarosan nem fog imádkozni. Vagy valaki azt mondta, hogy ha csak akkor imádkozom, amikor sorba állok a boltba, vagy várok a buszra, akkor ez olyan, mintha egy sántabárányt áldoznék föl a ószövetségi áldozatoknál. Tehát nyilván ez lehet egy kiegészítője az imádságomnak, de az, hogy egy minőségi időt adni az Istennek, az valahol fontos benne.
Köszönöm mondani? Hát te nagyon mestere vagy, mestere.
Nem, én mindig az előző alkalmakkor is az ikonfestésből, meg a festészetből indulok ki, mert a szimultán művészeti iskolába tanulok most is, és gyakorlatilag az ikonfestést hívják festeteológiának, és talán ez érdekes lehet ebből az irányból megközelíteni. Kimentem a sivatagba a szent illetű abunáktól megtanulni, hogy ikonfestés közben hogy kell ezt a festeteológiát csinálni, imádkozni, és talán a legegyszerűbb dolog, amit tudnék mondani, hogy úgy kell imádkozni, mint egy hegy. Ez az első lépcső, mivel a ima az párbeszéd Istennel, a hegy az hogy imádkozik? Itt is, hogyha nézünk Visegrádi hegyet, hogy imádkozik a hegy? Egyrészt fölfelé néz, magas, mindig fölfelé mutat, az összes vallásban megvan a szent hegy, Kilimandzsáró, Fuji, Olimposz, mit tudom én, a palócoknak a Karancshegy, a palóc Olimposz, úgyhogy mindenhol van egy hegy, fölfelé néz, de ami a legfontosabb, hogyan imádkozik, ami ránk vonatkozik, és úgy örültem, hogy a szentségimádáson imádkozta is az egyik előimádkozó azt, hogy hogyan imádkozik egy hegy. Hogy kell? Fölfelé nézés? Nem csinál semmit. Tehát pontosan ez nagyon-nagyon furcsa, de ahogy így Ákos atya is mondta, tehát, hogyha merem azt, hogy úgy elkezdek imádkozni, és párbeszéd Istennel, de hogy engedjem, hogy rám telepedjen az a csend, és leülepedjen minden, ami van, akkor akaratlanul is fel fog jönni majd az, ami fontos, és párbeszédbe elegyedek Istennel. De ha elkezdem szórakoztatni, akkor nagyon nagy veszélye lesz annak, hogy csak vagy magammal folytatott párbeszéd lesz az imádságom, vagy egész egyszerűen tényleg állarcot holdok, még Isten előtt is nem mutatom meg saját magam, De hogyha úgy érzem, hogy még mielőtt bármi jót vagy rosszat tettem volna, végtelenül értékes vagyok a Jóisten szemében, becses vagyok és szeret engem, és csak úgy oda merek menni minden szó nélkül, és hagyom, hogy rám telepedjen a csend, nem csinálok semmit, és ami belső késztetést ad a Szentlélek, azt elkezdem mondani, vagy csak hallgatni, akkor az olyan imádság, hogy biztos, hogy személyes találkozás lesz az Istennel, és megerősíteni Mákos atyát, és ez nem mindig könnyű. Mert ebben a csendben pont az jön fel, amit én megpróbálok a Facebookkal, az Instagrammal, a digitális készülékekkel elaltatni, de én ebben a csendben, hogyha úgy imádkozok, mint egy hegy, esélyt adok arra, hogy végre találkozzak önmagammal, Istennel, nem pedig állarcokat hordva, elaltatva a bennem lévő dolgokat. Nehéz, de tehát az ima az egy olyan műfaj, ami még emberekkel való párbeszédünk is sok esetben nehéz, ha tényleg szeretettel akarunk a másikkal kommunikálni, dialogizálni. Tehát, hogy én ezt mondanám leegyszerűsítve, mint a hegy, mint a Visegrádi hegy, az az első, legalábbis így az ikonfestők szemszögéből megközelítve.
Szent Pál azt írja, hogy mi igazából imádkozni sem tudunk, például a nemzetek apostola volt, és a Szentlélek sóhajtozik bennünk kimondhatatlan sóhajtásokkal. Ezért én nyilván meg a röpimák közben stb. Azok érvényesek, hogy én mondjam, de azt hiszem, hogy meg kell harcolni rá az időt, hogy az Istennek adom az időt, és közelébe viszem magamat. Ha az előbbi példánál maradnánk a hegynél, hogy oda megyek a hegyhez, és teszem azt az erőfeszítést, hogy kiszakítsam magamat valamiképpen a világból, ezért akkor félreteszem a mobilomat, és ha úgy van, akkor kikapcsolom a csengőt is, igyekszem. Értek a rögzítő telefonnál, az, ha akar valaki, akkor az rám mondhatja. Szóval az Isten jelenlétébe akarom valamiképpen próbálom a Szentlélekkel magamat helyezni. Hát így, és azt meg kell küzdeni, úgyhogy nagyon nehéz belül elcsendesedni. Ezt nem megy könnyen senkinek se. Jézus is hajnalban fölkelt, kivonult, amikor még többiek apostolok aludhattak, és az este megint szintén kiment, úgymond, a hegyoldalba, és imádkozni, vagy nem is beszélve a apostolok kiválasztása előtt az egész éjszakát virasztásban töltötte, kivonulva a hegyre. Úgyhogy
nagy kavalkád, négyen négyféleképpen válaszolunk, de egyet szeretnék aláhúzni, amit a Sziatjától hallottunk, hogy ez egy jelenlét. Istennek átadom magam jelenlét, és a Szentlélekben jelenlét úgy, hogy nem csak egyedül, hanem a lélek elejében jelen lenni. Rászánt időt ezt is hallottuk. Hallottuk Románok Várné nevét, egyetemi lelkész volt a világháború a németekből, aki megmaradt embernek és kereszténynek. Ő volt a nagy apostola, ezeknek egy olasz nevű, de német ember. Méltatlan keveset hallunk róla, pedig zseniális valaki volt. Benedek pápa is szeretettel szokta emlegetni Románok Várdénit. A hegyről meg annyit, hogy a Zsoltárokban a hegy az egész különleges, a Bibliában egész különleges szerepet tölt be, tehát valami, ami olyan meredek, olyan akadály, ami egyben halatlan megszentel, és innen eszembe, hogy jó szent helyeket időnként megkeresni, zarándokolni is például, egyfajta imádság úton lenni Isten fele és zarándokolni, különböző szent hely, akár személyes, mondjuk egy pap szentelési hely, vagy egy esküvőnek a helye, vagy egy fogadalomtétek a helye, de egyébként is a nagy közös, ugye Magyarország arról nevetős, nem egy nagy zarándok hely van, mint Csenszlóva, vagy mit tudom én, Lourdes, hanem Magyarország rengeteg, nagyon sok, hát több tíz zarándok helye van, búcsújáró helye, ezek nagyon áldott szerepet töltenek be. Hát se vége, se hosszad, de az imádság nagy titok, és aláhúzom én is, hogy bizony küzdeni is kell érte, küzdeni, időt kiszakítani.
Bocsánat, két mondat még. Egyik, hogy nem egy statikus dolog, tehát, hogy már egyszer így sikerült, az nem biztos, hogy legközelebb is ugyanúgy fog sikerülni, mert egy kapcsolat. Másik meg egy érdekes szempont, hogy a pusztai vándorlás alatt Mózes a szent sátrat a táboron kívül állította föl, és aki meg akarta kérdezni, hogy ki kellett menni a táborból. Ezzel is lehet sokat gondolkozni, hogy tovább vinni a témát. Az imádság tehát, hogyan lehet jól imádkozni, mit jelent az imádság a számunkra, hogyan tesszük ezt. Azt arra hívom a kedves hallgatókat, most ugye bőven van még innünk a hittanórából, ha valaki szívesen elmondja a tapasztalatát, az örömét az imádsággal, akkor hívja bátran a 374-0904-es telefonszámot, és ezen akkor elmondhatja, hogy ő hogyan gondolkozik az imáról, mi az, ami számára fontos az imádságban. Fölmenni a hegyre, kimenni a táboron kívül, tehát valamilyen erőfeszítés kell hozzá. Ugye amikor elmegyünk a liturgiára, a templomba, és ott imádkozunk, akkor tulajdonképpen ezt tesszük, amit a választott nép a pusztai vándorlás során, vagy ugye a választott népnél a templom azért csak Jeruzsálemben volt, tehát a templomba el kellett menni, akár több napi járóföldre is el kellett menni. Fontos, hogy kicsit kilépjünk a mindennapokból, a megszokottból, és elinduljunk az Isten felé. Aztán azt is lehet egy kicsit próbálni, hogy otthon kialakítani egy imádkozó sarkot. Ami fontos, hogy ez is Romano Guardini gondolata, hogy alakítsuk ki a magunk imádságos rendjét, hogy mikor jut rá időm, mikor tudok rá időt szakítani, ugye nem a buszra várakozáskor, vagy a sorbáláskor, hanem mikor tudok teljesen odaállni Isten elé. Nem könnyű az elcsöndesedés. Többször veszem azt észre magamba, ugye reggel azt gondolom, hogy alakult ki számomra, hogy reggel van nyugodtabb idő, és akkor, amikor fölkelek, akkor végzem el a Zsolozsbának a hosszabbik részét, az olvasmisi maradt meg a reggeli dicséretet, és ehhez kapcsolódik még elmélkedés Szentírásnak az olvasása. Majd pedig, most már évek óta az a gyakorlatom is megvan, hogy lemegyek a templomba. Itt most Rákosfalván az a jó, hogy nem kell nagyon öltözködni, hanem át tudok menni közvetlenül a templomba. Össze egybe van építve a plébánia a templommal. Viszont ugye közben, mielőtt lemegyek a templomba, szoktam azt, hogy megnézem az e-maileket, meg elküldöm azokat az e-maileket reggel, amit mindig szoktam, és utána megyek le a templomba, és ha megnézem mondjuk a születésnaposokat, vagy ilyeneket, és sokszor van az, vagy időnként van az, hogyha ránézek valami beszélgetésre valahol közösségi médián, elkezd bennem valami zakatolni, hogy mit kéne erre mondani, vagy mi lenne, mik a fontos szempontok ezzel kapcsolatban, és akkor ez lefoglalja a gondolkodásomat, lefoglal engem magamat, és akkor nem tudok elcsöndesedni, és csöndben odaállni Isten elé. És amikor ugye nyáron volt egy időm, Pannonhalmán tudtam egy kicsit ott lenni, és akkor ugye ott az a reggel nem is nagyon indult be, még lementem egyből a Zsolozsmára, és csak utána érkeztem föl, és csináltam meg ez a dolgot, akkor azért ez nem volt ennyire. Van egy telefonálunk a vonalban. Tessék, Mária Rádió!
Dicsőség Jézus Krisztus,
mert
én az imádságról szeretnék beszélni.
Tessék mondani!
Na hát én is szoktam, hogy ha reggel, ha nem rögtön azzal kezdem, akkor úgy belefog az ember a munkába, elfelejti. Hát amint felkelek, rögtön elmondom az imámat. És utána kezdem a többi munkát, ezt-azt. Na most még délbe mondom a rózsafüzért ezzel a Mária rádióval, és akkor délután még van 3 órakor a Bónum TV-be a Izgalmasság rózsafüzére. De mivel idős, 91 éves vagyok, nem tudok aludni, hát én már még éjfélkor is elmondom, 5-kor is lehet, meg 3-kor. Most azt szeretném kérdezni. Van egy kis oltárom egyébként, ott mellettem, meg 2 rózsafüzér felakasztva az ágyra. És azt szeretném kérdezni, hogy én hát könyvből is szeretek imádkozni. Most ez baj?
Dehogy baj, nem baj. Hát az imádság ugye párbeszéd az Istennel, tehát bármit, ami ehhez kapcsolható, azt fölhasználhatok. Tehát, hogyha van egy szép ima könyvem, és abban lévő imádságot, és kicsit átgondolom, ez is nyugodtan lehet az imádság.
Igen, hát van nekem egy könyvem, és én azt nagyon-nagyon szeretem. Igaz, hogy én római, vagy görögkatolikus vagyok, nem római, de a római könyvből nagyon szeretek imádkozni. Uh-huh. És van nekem egy olyan könyvem, hogy örökimádás. Hát az egy csoda.
Igen, hát abban nagyon szép imádságok vannak összegyűjtve, amit szép és jó imádkozni, igen.
Igen, és mindig, hogyha van valami ünnep, abban mindig megtalálom az én kis imádságomat. Na most még annyit szeretnék, hogy akkor ezt lehet, hogy néha úgy szeretnék a Jóistenkével is többet beszélni, de valahogy a könyvű jobban megy. Lehet, hogy már idős vagyok azt azért, de nem mindegy. Azt is szoktam.
Azt is lehet szoktam. Megpróbálni, hogy ebből a könyvből, vagy elolvas egy imádságot, és akkor egy picit utána megáll. Nem rögtön veszem a következőt, hanem egy picit megállok, és akkor mi a fontos ebben, amit most imádkoztam, olvastam nekem?
Igen.
Mi az, ami most rám vonatkozik? Egy picit így elkezd az ember gondolkozni rajta, és akkor ebből kialakul az, hogy de jó most ezen elidőzni, ezen a gondolaton, ezen a szép dolgon, amit most olvastam a könyvben, és akkor ez is lehet az Istennel való beszélgetés, hogy most elidőzöm egy gondolatnál.
Még van egy olyan, hogy az egyik szobámban, ahogy jövök ki a hálóból, van egy gyönyörű képem, ahogy az Úr Jézus fönt van a hegyen, ott egyedül. Hát ott mindig megállok előtte, ha kimegyek, és ott valamit mondok neki.
Uh-huh.
De hát az is szerintem az is jó.
Persze. Hát amikor ugye családban él az ember, és akkor fölkelünk, akkor reggel azért szoktunk köszönni egymásnak. Tehát ugyanígy Jézusnak is lehet köszönni, hogy jó reggelt Jézusom, de jó, hogy fölébredtem, de jó, hogy elkezdődik ez a mai nap, és akkor ez is lehet. És akkor nem megyek, csinálom tovább a dolgomat, és akkor ez lehet hát, persze egy imádság.
Igen. Hát én még a Szűz Máriának azt is mondom, hogy kezdítsaukolom Szűz Mária.
Igen. Hát ezek szép gesztusok, szép dolgok.
Igen, az semmi, hanem az, hogy egyedül vagyok 30 éve, és muszáj beszélnem valakivel. Hát kivel beszéljek akkor, hanem a Jézuskával.
Hát persze, ez nagyon szép.
Úgyhogy ez van. Na, azt hiszem, ez volt a lényeg, hogy imádságos könyvből mondhatom, mert
persze.
Édesanyám is 97 évig élt Isten kegyelméből, és nagyon sok régi könyvet, amit még ő rá is hagytak.
Uh-huh.
Abban is nagyon sok szép ima van.
Nagyon szép, igen.
És azokat is úgy előveszem.
Uh-huh. Na, hát ez nagyon jó.
Hát, na meg a másik, hogy én megyek az úton, az utcán, mindegy, és bevásárolom, akkor is mondom, hogy ez baj. Hát tudom, hogy nem tudok annyira odafigyelni, de megpróbálok úgy összpontosítani, hogy nem nézek se jobbra, se balra.
Hát ez egy ilyen kiegészítésnek jó, hogy amikor útközben megyek, akkor is elmondok egy-egy imádságot, mondjuk lehet azt figyelni, hogy kinek ki jön szembe, akkor kicsit köszönök neki, ha éppen olyan jön szembe. Tehát ezek a kapcsolatok
igen.
Jók, hogyha megvannak, de ez egy kiegészítő lehet, hogy amikor megyek a boltba, várok a buszra, ez lehet kiegészítő imádság, hogyha megvan a napközbeni szép imádságom, időt szánok az Istenre, az amellé ez persze lehetséges. Hát köszönjük
kimegyek,
szépen.
Bocsánat, kimegyek ide a Dunapartot, nem járnak ugyannyian.
Uh-huh.
Itt az egyetem mellett lakok. És oda kimegyek szép lassan, ott nem is járnak annyian, és ott Rejde Uzsa fizért, mire uh-huh. Hazaérdek, elmondom
hát
hazaért.
Hát szép, igen.
Hát
na
nem
hát köszönjük, hogy ezt...
Dicsetésnek mondom, uh-huh. De csak még mondom, ez volt a fő téma, hogy könyvül...
Persze, imakönyvet, nagyon jó használni igen. Ezeket, igen. Köszönjük
meg
szépen, hogy ezt elmondtad.
Nagyon sokat tanul belőle az ember,
igen.
Annyi sokat, igen.
Persze.
Olyan szavak vannak benne, hogy uh-huh. Az embernek a szíve fáj, hogy ezt a Jézuska ennyit szenvedett.
Hát köszönjük szépen, hát, hogy ezt elmondta nekünk.
Nagyon szépen köszönöm én is, és dicsőség Jézus dicsőség Krisztusnak, és Isten áldja meg önöket, hogy ebből élek, ebből a Mária hát, rádió.
Köszönjük szépen. Köszönjük reggel szépen, Isten áldja.
Dicsőség.
Fontos tehát az imádság, hogy hogyan tudom kialakítani a magam imádságos rendjét, mi az, ami számomra fontos benne, és tehát ott hagytuk abba, hogy amikor így lefoglal, észreveszem magamon, mert nem egy statikus dolog ez az imádság, hogy most mindig ugyanúgy elmondom ugyanazt, hanem tényleg egy kapcsolat, és akkor ez alakul, meg formálódik, és akkor hogyan tudom úgy alakítani a napi rendemet, hogy abba tényleg, hogy ez az asszony is elmondta, hogy ha már belekezdek valamibe, akkor sokkal nehezebb odaülni az imádságra, odaülni, imádkozni. Ilyet szoktam, amikor én reggel jövök be a rádióba, akkor ugye nincs időm oda otthon átmenni a templomba, akkor itt beülök a kápolnába, de már egész más az, amikor már egy közlekedésen túl vagyok, egy mindenféle dolog, meg akkor már foglalkoztat, hogy mi legyen, hogy legyen itt a rádióban, mi az, amit ki kell nyomtatni, vagy meg kell csinálni, és akkor már nehezebb egy kicsit odafigyelni. Tehát ezért jó a reggel számomra, ezért jó a reggel, mert akkor még nem indult be a mindenféle dolog, akkor egy kicsit könnyebb az Istenre figyelni. És persze napközben is lehet alkalmat találni, vagy megyek dolgozni, és útbe esik egy templom, ahol be lehet térni, akkor úgy számolom az időmet, hogy oda 2-3 percre bemegyek, ez is lehet egy szép része a napnak, az Istennel való kapcsolatnak, ami szintén egy ilyen kiegészítő dolog lehet. De Romano Guardini azt mondja, hogy az imádság szolgálat, hűség, engedelmesség, tehát amikor az imádságomat végzem, akkor abban benne van a szolgálat, mert a másik emberért, mert az Istennek adom az időmet, mert Istenre figyelek, hűség, mert kitartok az imádságban, akkor is, ha az időnként nehéz, akkor is, ha az időnként nehezen működik, és engedelmesség, mert teszem, akkor is, amikor nehéz, engedelmesen odaállok Isten elé, és keresem a vele való kapcsolatot újra és újra. Ilyen módon tudunk egyre inkább közel kerülni Jézushoz, megerősödni Istennek a szeretetében. Most egy kis zene következik. Az is az imádság, amikor a szívünk gújjong az Istenben, milyen jó, hogy különböző ima formáink, fajtáink vannak, a kérő, a háladó, a dicsőítő imádság, hogy amikor elmélkedem a egy-egy dolgon, és végig gondolom, hogy mit jelent ez a számomra, amikor elkezdem szemlélni az Istent, ő néz engem, én pedig nézem őt, ez is egy fontos része újra és újra az imádságunknak. Ebbe is jó újra és újra belekapcsolódnunk, hogy ilyen módon legyünk jelen Jézus számára, ilyen módon találjuk meg azt, ami fontos a számunkra az imádsággal kapcsolatban, és akkor egészen közel kerülhetünk hozzá, egészen meg tudunk erősödni mindabban, ami fontos a számunkra, mindabban, amit Jézus elhozott a számunkra, kapcsolatunk meg tud erősödni. Milyen a jó imádság, ugye erről kérdeztek a bennünket a nagymarosi találkozón, és ennek kapcsán újra és újra fontos végig gondolni azt, hogy hogyan tudok jól imádkozni. És itt nem minőségről van elsősorban szó, vagy nem arról, hogy most ugyanúgy elvégeztem-e, hanem arról van szó leginkább, hogy hogyan tudok időt szánni az Istenre, hogyan tudok odafigyelni az Istenre, hogyan tudok megerősödni Isten szeretetében, hogyan tudok jelen lenni az Isten számára. Érdemes egy kicsit mindig előre gondolkozni arra, hogy hogyan is, vagy mi módon tudunk a vasárnapra fölkészülni, és ezért talán érdemes vasárnapi evangéliumra már most egy kicsit készülni, úgyhogy most hallgassuk meg Nyúl Viktor atyának az elmélkedését, örömhíre hangolva Pécsi Egyházmegye elmélkedését a vasárnapi evangéliumról, a következő vasárnapi evangéliumról.
Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit. Az évközi 28. vasárnap evangéliumi részletét Lukács evangéliumának 17. fejezetéből olvassuk. Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, 10 leprás férfi jött vele szembe. Míg messze voltak, amikor már megálltak és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ő rájuk tekintett és így szólt hozzájuk: menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak. Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament. Hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: nem de 10 tisztultak meg? Hol maradt a többi 9? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen? Aztán hozzáfordult: kelj fel és menj, hited meggyógyított téged. Jézus korában a lepra volt az egyik legfájdalmasabb, legsúlyosabb betegség. Nem csak azért, mert szinte gyógyíthatatlan betegségnek számított, hanem azért is, mert aki megkapta ezt a betegséget, meg kellett tapasztalnia azt a fájdalmat, hogy a társadalom kirekesztette maga közül őt. A lepra egy fizikai fájdalmat, megbélyegzést, a társadalmi kirekesztést is jelentette egyben. Éppen ezért fontos szemlélnünk ezt a történetet, és különösen azt, hogy benne Jézus egy idegen embert, egy szamaritánust állít példaképül, jelezve ezzel azt, hogy fontos, hogy tudjunk mindenkitől tanulni, az idegenektől is. Azok, akik más országokból, más nemzetekből jönnek hozzánk, őtőlük is fontos, hogy tanuljunk. Fontos, hogy tisztelettel, szeretettel forduljunk feléjük. Fontos, hogy úgy tekintsünk az idegenekre, hogy a velük való találkozás által egymást kölcsönösen gazdagíthatjuk. Mit tesz ez az idegen, ez a szamaritánus, aki leprás, majd meggyógyul, és végül Jézus példaképnek állítja őt a hallgatóság elé? Messziről kiáltott Jézusnak ez a szamaritánus leprás többi 9 társával együtt, akik zsidók voltak. Azért messziről, mert a leprások nem érintkezhettek az egészséges emberekkel. Azt kiáltják Jézus felé: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Hiszik azt, hogy Jézusnak van hatalma meggyógyítani őket. Ez a szamaritánus is őszintén hiszi, hogy Jézus meg tudja őt gyógyítani. Az Úr iránti bizalom hajtja őt, rábízza magát az Úrra, tőle várja a szabadulást, a szabadítást, mert hiszi, hogy Jézus a szabadító, ő a messiás. Ez a szamaritánus leprás arra tanít tehát bennünket, hogy mi is minden élethelyzetünkben bátran kiáltsuk Jézusnak: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Nincs az az élethelyzet, tanít Ferenc pápa, amelyből Jézus ne tudna kiszabadítani bennünket. Ő mindig reményt ad nekünk, mindig van remény. Bizalommal kiáltsunk hozzá, ő a mi szabadítónk is. A szamaritánus leprás többi társával együtt engedelmeskedik Jézus szavának, aki azt kéri tőlük, hogy menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak. Hiszen a papok feladata volt abban a korban megállapítani azt, hogy valaki megkapta-e a lepra betegséget, illetve hogy valaki meggyógyult-e ebből a kórból. Jézus szavának engedelmeskedik ez a szamaritánus leprás ember is. Hiszi, hogy Jézus szavának van hatalma. Rábízza magát az Úr szavára, és társaival együtt megtapasztalja, hogy útközben megtisztulnak, meggyógyulnak. Ez a szamaritánus férfi arra is hív bennünket, hogy merjük csodálni Isten szavát. Merjük elismerni, hogy Isten szavának ereje van a mi életünkben is. Isten szava teremtő, újjáformáló szó. Bízzuk rá magunkat. Fogadjuk be az ő szavát, ahogy Ferenc pápa is kéri tőlünk. Jézus szava átalakít bennünket. Fogadjuk be az ő szavát, hiszen az Úr szava átformálja életünket. És végül Jézus azt hangsúlyozza, hogy egyedül ez a szamaritánus férfi jött vissza hálát adni. Ez a hála abban mutatkozik meg, hogy arcra borul Jézus lába előtt, és hálát ad neki, dicsőíti őt. Ez a meggyógyított szamaritánus leprás férfi arra is ösztönöz bennünket, hogy adjunk hálát. A hála csodálatos ajándék, mert a hála által elismerjük azt, hogy mindent ajándékba kapunk a Jóistentől. Ha tudunk hálát adni, akkor megújul a kapcsolatunk Istennel, embertársainkkal és önmagunkkal is. Ferenc pápa arra bátorít bennünket, hogy gyakran mondjunk hálát Istennek. Lépjünk ki a siránkozás, a sajnálkozás börtönéből, mert a siránkozás, a sajnálkozás, az állandó morgás és szomorkodás bezár bennünket, elszomorít bennünket. Ugyanakkor a háladás kinyitja a szívet, a háladás derűvel, örömmel tölt el bennünket. Fogadjuk meg Ferenc pápa kardiológiai tanácsát, gyakran adjunk hálát, és így szívünk fiatalos marad. Ebben a történetben tehát a meggyógyított szamaritánus leprás férfi arra bátorít bennünket, hogy mindig kiáltsunk Jézushoz, kimondva neki: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. E leprás férfi arra is bátorít bennünket, hogy hagyatkozzunk rá az Úr szavára, mert Isten szavának hatalma van a mi életünkben is, ereje van a mi életünkben is. És a meggyógyított szamaritánus férfi arra is tanít bennünket, hogy gyakran adjunk hálát a Jóistennek. Azt a szót, hogy köszönöm, gyakran mondjuk ki. Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben adjunk hálát az Úrnak. Továbbá imádkozzunk Ferenc pápánkért, a családokért, a fiatalokért, az idősekért, a betegekért, az egészségügyben dolgozókért és a béke ajándékáért.
Nyúl Viktor atyát hallottuk a vasárnapi evangéliumról. Köszönöm kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. Köszönöm, hogy szeretik, támogatják és erősítik a Mária Rádió műsorát, a Mária Rádió működését. Hallgassanak bennünket továbbra is itt a Mária Rádióban. Fülöp Ákost, ákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
készült a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.